Köszöntöm az Arena hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klava Erihárd. Vendégünk ma este Kalocsai Zsolt, az RSM Hungary elnök vezérigazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, adózásról, adóügyekről lesz szó a következő egy órában. Kezdjük talán onnan, hogy a költségvetés állapotát tekintve mekkora mozgástere van ön szerint a kormánynak, hogy az adójogszabályokat alakítsa és mozdítson rajtuk?
Azt gondolom, ez egy nagyon időszerű kérdés, pláne úgy, hogy látjuk a mai nappal a költségvetési hiányszámokat, amelyek azt lehet mondani, hogy szinte már hihetetlenek. Ugye azt látjuk, hogy májusban több mint 130 milliárd többlete keletkezett a költségvetésnek, ilyen emlékeim szerint nem is volt. És hogyha csak ezt nézzük, nyilván ennek az okait is meg kell nézni a háttérben, ha csak ezt nézzük, akkor azt mondjuk, hogy elég nagy mozgástere lesz a költségvetésnek az év hátralévő részében. Ha egy kicsit mögé nézünk, akkor azért látjuk, hogy ez mi miatt van. Itt az látszik, hogy a társasági adóbevételek például asztronomikus magasságban vannak, és ez nyilván nem csak kizárólag a normál adózói teljesítményekkel függ össze, hanem egy adómódosítással. Ez az egyik dolog, amivel ez magyarázható. A másik pedig az, hogy ugye mindenki látja és mindenki érzi, hogy az Európai Uniós kifizetések, illetve a pályázatok, azok még nem pörögtek fel igazán, ezek az évnek a második részébe várhatóak, és emiatt a költségvetésnek a kifizetései is elmaradtak, jelentősen elmaradtak a tavalyi évtől, és ez a két dolog hozzájárult ahhoz, vagy ezt tette lehetővé azt, hogy a költségvetésnek a hiányszáma azt a szép számot mutatja, amit most látunk. Nyilván, ha ennek mögé nézünk, és a tényszerűséget látjuk, akkor azt lehet mondani, hogy sokkal korlátozottabb már a költségvetésnek a mozgástere, de én azt gondolom, hogy ezzel tisztában is vannak az irányítók, és éppen emiatt láthattuk azt a nyilatkozatot, hogy a költségvetésnek a hiány célja az továbbra is 2%. Tehát ez érdemben és jelentősen annak tudatában sem változott, hogy a májusi hiányszám ennyire szép volt.
A 2017-es adójogszabályok, ugye a költségvetést ismerjük, az adóváltozásokat is ismerjük. Mit üzen ön szerint? Akár a külföldi befektetőknek, a külföldi finanszírozóknak, akár a belföldi vállalkozásoknak?
Azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok változás van. A változásokat tekintve én azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok pici változás van. Ezeket a pici változásokat, vagy nem nagy jelentőségű változásokat azonban összességében külön-külön lehet értékelni. Talán azt mondanám, hogy nagyon jelentős és megrázó változás, amiről előzetesen nem volt információ, kevés van. Ha talán egyet ki kell emelnem, és ez talán üzenetértékű is lehet, az újabb különadó, amit ugyan nem 2017-től, hanem csak 2018-tól fogunk látni, ez ugye a turizmus fejlesztési hozzájárulás. Meg kell mondani őszintén, hogy erre nem sok mindenki számított. Ez egy utolsó pillanatban történő módosítás volt, ezt az adótörvény módosítás evolúciójába se láttuk, és hát megrázó nyilván abból a szempontból, hogy a leginkább a vendéglátósok e tekintetben rosszul járnak, de rögtön emellé azért sorakoztassuk fel azt a tényt is, hogy az ő számukra azért egy jelentős áfacsökkentés is lesz, mind 2017-ben, mind pedig 2018-ban. És 2018. január 1-től, amikor belép számukra az 5%-os áfa, akkor ugyanígy be fog lépni a számukra ez a 4%-os turizmusfejlesztési hozzájárulás.
Tehát pusztán számszakilag összességében még mindig jobban járnak?
Úgy tűnik, igen, bár hozzá kell tenni azt, hogy itt azért nézni kell, hogy egy adott vendéglátóipari egységnek mi az étel-ital aránya, különösen gondolok itt a szeszes italokra, illetve az egyéb italokra és az ételekre, mert hogy ez a 4%-os teher nem mindenre vonatkozik. Viszont amire vonatkozik, vagy ami az alapja, azt talán fontos megemlíteni, hiszen ez egy árbevétel alapú adó. Ez alól kibújni nem nagyon lehet, hogyha a régi időkre visszagondolunk, amikor még nem voltak online kasszák, akkor talán azt lehetne mondani, hogy ez alól talán könnyebben ki lehetett bújni, viszont a mai világban ez már nem olyan egyszerű. És ugye azt is látni kell, hogy egy picit a vendéglátásnál és a nyárnál és a turizmusnál vagyunk, hogy azért az látszik, hogy egyre többen fizetnek hitelkártyával. És a hitelkártya fizetés vonatkozásában nyilván annak nyoma van, még akkor is, hogyha esetlegesen bizonylat nincs, nem lehet megkerülni, vagy nagyon nehéz megkerülni az adóztatást. És ha már itt vagyunk, akkor értem, még egy dolog eszembe jutott, ugye, hogyha már hitelkártyával fizetünk a vendéglátóipari egységeknél, akkor azt se szabad elfelejteni, hogy ebben az esetben nem is kell áfás számlát kérni, hanem a nyugta is elszámolható. Úgyhogy ez egy pozitív dolog. Nyilván mindez azt lehet mondani, hogyha most a turizmusfejlesztési hozzájárulástól eltávolodunk, és még egy picit a nyárnál és a vendéglátásnál maradunk, ez azért a fehérítés irányába is jelentősen hat. De majd mondtam volna valami, de már nem akarom túlbonyolítani ezt a részt.
Ha már itt a fehérítést említettek, ugye az elmúlt évben, vagy éveket is mondhatnék, viszonylag sok olyan lépés történt, aminek a hivatalos indoklása a fehérítés volt. Nyilván az adóbevételek nagyságának a növelése érdekében, ha úgy tetszik, akkor a költségvetési mozgástér bővítése érdekében. Ezek ön szerint mennyire váltották be hozzáfűzött reményeket?
Ha az elmúlt éveket megnézzük, akkor azt mondanám, hogy azt kellene mondani, hogy nagyon nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a költségvetés úgy néz ki, ahogy kinéz. Tehát volt egy jelentős fehérítő hatás, az biztos, az elmúlt évek vonatkozásában. Ha az idei évet nézzük, akkor a fehérítő hatás az még mindig itt van, de már közel se olyan mértékű, mint az elmúlt években volt. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy az elmúlt években nagyon-nagyon jelentős fekete gazdasági arányt sikerült a fehér irányba terelni, és ez talán leginkább az áfa bevételekben látszódik.
És a legnagyobb lépés az online pénztárgépeknek a bevezetése volt? Ön szerint?
Igen, tehát folyamatos, illetve számos olyan lépés volt, illetve van is, ami ebbe az irányba hat. Az első ilyen lépés az online pénztárgépeknek a bevezetése, és ez a kör, amit az elmúlt években láttunk, folyamatosan kiterjesztődött, tehát egyre szélesebb körben kell már az online pénztárgépeket használni. Aztán ne felejtsük el, hogy ugyanilyen irányba hat a számlázó programoknak, számlázó programokkal kapcsolatos 2016. január 1-i módosítás, ami azt jelenti, hogy ugye még nincsenek bekötve az adóhatósághoz a számlázó programok, ez lesz ugye a nem is túl távoli jövőben, de már egy olyan funkcióval kell ezeket a programokat felszerelni, amelyek alkalmasak arra, hogy egy adóhatósági ellenőrzésnél adatokat szolgáltassanak az adóellenőrök részére.
Az adózó közreműködése nélkül is, ugye?
Az adózó közreműködése nélkül is, tehát ez a szoftver alkalmas arra, hogy egy megfelelő típusú adatfájt legeneráljon, és azt az adóhatóság ebből következően elemezni tudja.
Összehasonlítható lesz ennek a hatása a pénztárgépek online bekötésével, ön szerint?
Én azt gondolom, hogy igen, hogyha az adózói, különböző adózói köröket nézzük, akkor azt lehet látni, hogy előbb-utóbb ugye teljes lefedettség irányába megyünk, bár ez nem holnap után fog bekövetkezni, hiszen ezért itt vannak nagyon-nagyon pici adózók is. A 2016-os bevezetés az már egy előkészület arra, ami 2017-ben fog jönni, és ez még inkább abba az irányba fog hatni, talán ennek lesz még egy fokkal erősebb fehérítő hatása, hogy 2017-től, nem évelejétől, nem év közepétől már a számlázó szoftverek is ugyanúgy, vagy hasonlóan belesznek kötve az adóhatósághoz, mint az online pénztárgépek.
Egyébként az adózás oldalán, ugye a fehérítésről beszéltünk, az adózás oldalán lát még érdemi tartalékot? Tehát olyan adózási, szabályozási módosításokat lát, tudna ilyeneket mondani, ahol esetleg a fehérítés irányába lehetne még lépést tenni?
Valószínűsíthetően az adóellenőrzés hatékonysága az egy ilyen terület. Tehát az egyre célzottabb adóellenőrzések, különösen az informatikai lehetőségekkel, amelyek most az adóhatóságnak a rendelkezésére állnak, azok ilyenek, sokkal célzottabb kiválasztás, Meg kell említeni azt, hogy az úgynevezett belső ellenőrzés is lehetővé vált, ez már a mai időkben is működik, ami azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló adatokból, anélkül, hogy az adózót bevonnák ebbe, az adóhatóság saját maga le tud folytatni egy adóellenőrzést. És ez is abban az irányba hat, hogy sokkal inkább célzottabban, sokkal inkább kockázatokat kiszűrve, kockázatokat vizsgálva, sokkal kevesebb előforrással és sokkal nagyobb hatékonysággal tud majd az adóhatóság ellenőrizni, és ez mind-mind bizony a fehérítés irányába fog hatni.
Ön szerint mekkora lehet ma az a fekete gazdaság, ahol lehet még tartalék mozgást életben az irányban?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, de nem akarok a válasz alól kibújni.
Sokféle számot hallottunk az elmúlt években, ennek egészen elképesztő nagyságrendeket is olykor.
Így van. Ezt most körülbelül olyan 20-22%-ra teszik. Természetesen különböző forrásokból táplálkozva, tehát van, aki ezt magasabbra, van, aki ezt ennél lényegesen alacsonyabbra becsüli. Ezzel egyébként nemzetközi szinten nem a csúcsadó elkerülők, hanem a csúcsadó befizetők körül, a középmezőnybe helyezkedünk el, de nyilván ez a szám még mindig borzasztó magas, tehát ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy itt még azért nagyon-nagyon sok a teendő, és nem véletlen, hogy ebbe az irányba kell menni, hiszen ezek mind olyan bevételek, amelyekből közalkalmazotti béreket, kórházakat lehet építeni, és így tovább. Tehát ezek olyan fejlesztéseket lehet tenni, amelyek azt gondolom, hogy mindenképpen szükségesek.
Nem felmentve az adóelkerülés, de sokan azt mondják, hogy maga az adórendszer generál egyfajta adóelkerülést, akár az adminisztráció bonyolultsága, nehézsége miatt, akár egyszerűen például az élő munkaterheknek a jelentős adóztatások összerhelye miatt. Ön szerint mekkora lehet az az arány, amit mondjuk az adórendszer egyszerűsítésével, mint például néhány évvel ezelőtt az EVA bevezetése volt, talán át lehetne vágni?
Igen, ez valóban így van. Erre a kérdésre az a válasz, hogy igen és nem. Miért
igen?
Miért igen? Én a nemmel kezdtem volna, de akkor...
Miért nem?
Miért nem? Jó, rendben van. Tehát miért nem? Tehát ha megnézzük azt, hogy társasági adó szempontból hol állunk az Európai Unióban, vagy akár világszinten, akkor azt lehet mondani, hogy roppant alacsony társasági adó terhelésünk van. Ez mindenképpen pozitív. Nem érdemes társasági adót ma Magyarországon megkerülni, mert egész egyszerűen nincs értelme olyan alacsony az adókulcs. Ugorjunk át a személyi jövedelemadóra. A személyi jövedelemadó is borzasztó alacsony európai viszonylatban, sőt világviszonylatban is. Tehát abszolút az élen vagyunk. Ezek a jó hírek. Aztán melyek a rossz hírek? Ugye, ha megnézzük az adóéket, az élő munkaterhét, akkor azt látjuk nagyságrendileg, hogy egy nettó forint az majdnem 2 forintba kerül a munkaadónak, egész pontosan 93-94 forintba. Ez borzasztó magas, és nem kell nagyon messze mennünk, mert hogyha átugrunk itt pár országot, említsük meg a lengyeleket, akik szintén egyébként jól szerepelnek az Európa-bajnokságon, szóval szorítunk nekik is, akkor azt látjuk, hogy ugyanez az arány, ez 60-70% körül van, ami annyit jelent, hogy míg itt egy munkaadó egy nettó forintra kifizet 94-95 forintot, addig egy ugyanilyen lengyel munkaadó ezt 70 alatt teszi meg. Ez százalékosan is borzasztó nagy különbség, és ez egy nagyon nagy hátrány. Nem véletlenül kell megemlíteni azt, hogy a nagy szolgáltató centrumok, az úgynevezett SSC-k Magyarországról Lengyelország déli részére vándorolnak, hiszen az ő költségstruktúrájuk az kifejezetten a személyi jellegű költségekre alapoz, és ha ez ennyire kedvező ott, ergo ekkora nagy az adóék, akkor nyilvánvalóan átmennek egy alacsonyabb adókulcsú országba, hiszen adóverseny van. Ugyanígy meg kell említeni a különböző adminisztrációs terheket. Ezek még mindig borzasztó magasan vannak. Szintén európai viszonylatban is. Egyébként jó irányba hat az, hogy az informatikai fejlesztésekkel, az online számlázás bevezetésével majd 2017-ben, az ehhez kapcsolódó adatmódosításokkal, és így tovább, majd el fogunk jutni talán oda, hogy az adminisztráció az csökken. Amit most minden esetre lehet látni 2016, illetve 2016 viszonylatában, hogy jelentős adminisztráció csökkentést ez a csomag nem hozott. Valamelyest igen, ezt el kell ismerni, de azért itt is még borzasztó nagy a tér.
Egyébként az elmúlt években az egyszerűsítés irányába tett lépések egyértelműen megmutatták ön szerint, hogy az evát emeltem ki, mint aki nem vagyok adószakértő és nem vagyok adózási szakember, de mondjuk ennek a hírét sokat lehetett hallani, hogy ez abszolút minden bevételi várakozást felülmúlt az első években. Szóval az egyszerűsítő lépések egyértelműen igazolták azt, hogy egyértelműen tudják növelni az adóbevételeket? Tehát az emberek alapvetően szeretnének tisztességesen játszani?
Én azt gondolom, hogy igen, hogyha egy adóteher megfelelő mértékű. Persze nagy kérdés, hogy mi a megfelelő mérték. De ez
és különböző... kinek? Az államnak, vagy pedig az adózónak?
Pontosan így van. Meg ez különböző társadalmi berendezkedésekben teljesen máshogy néz ki, mert a svédek azok teljesen más adószintekhez vannak hozzászokva, és ott egy adó csökkentés is teljesen más mértékű lehet. Ez egyébként abszolút így van. De visszatérve, igen, valóban, tehát az egyszerűsítések, illetőleg az új adónemek, azok abszolút ebbe az irányba hatottak. És akkor itt az EVA mellett érdemes még megemlíteni a katát és a kivát. Ez nagyon jelentősen leegyszerűsíti az adózói adatszolgáltatást, ezt abszolút el kell ismerni. És talán, hogyha már itt tartunk, akkor érdemes 2-3 szóban megemlékezni arról, hogy milyen módosítások vannak e tekintetben. A katásoknál van egy nagyon jelentős módosítás, csak egyet emelnék ki egyébként, nem mennék bele a részletekbe. Ők ugye kárvallottai voltak például az Európai Uniós támogatásoknak, a pályázatoknak és így tovább, mert hiszen az ő nem túl magas bevételi, éves bevételi limitjükhöz ez hozzászámított. Tehát marha hamar elérhették, nagyon gyorsan elérhették a 6 millió forintot, pláne úgy, hogy ezeket a támogatásokat ebbe bele kellett számítani. A módosítás abban az irányba hat, hogy most már ezek a támogatások, ezek nem fognak beleszámítani a katásoknak a 6 milliós bevételi értékhatárába, így ők is nyugodtan pályázhatnak, ezt igénybe vehetik, és emellett még kihasználhatják a katának az adminisztrációs előnyeit. A kivások is egyébként ugyanilyen, tehát a kiva, mint adónem, az is ugyanebben az irányba hat. Itt talán ez nem annyira sikeres, mint az EVA. Kivás adóalany nagyságrendileg 7000 van, míg evás még mindig 35000. És sokan nem látják azt, hogy a kiva az kedvezőbb lehet, mint az EVA.
Számszakilag, tehát lényegesen olcsóbb adó.
Lényegesen olcsóbb, pláne azoknak, akiknél az élő munkateher az magas. Tehát mindenképpen érdemes ezen elgondolkozni. Talán a kiva az amiatt nem volt annyira népszerű, mert borzasztó bonyolult kiszámítani. És nem csak magának az adóalanynak, hanem akár egy könyvelőnek, adótanácsadóknak is komoly fejfájást okoz, amikor egy kivával küzd. Az idejévi módosítások egyébként e tekintetben is rendkívül pozitívak. Érdemes lesz a kivát választani, hiszen rendkívül sok egyszerűsítés és pozitív módosítás van ennek az adónemnek a tekintetében is.
Egyébként hogy látja, hogy általában a magyarországi méretben közép- és kisvállalkozások, azért mondom a magyarországi méretet, mert az Európai Unió terminológia szerint egészen más méreteket jelent ez a fogalom. Szóval a magyarországi közép- és kisvállalkozásoknak ma mondjuk egyszerűbb adózni és adminisztrációt jogszerűen végrehajtani, mint mondjuk volt 5-10 évvel ezelőtt?
Igenis és nem is. Tehát nagyon-nagyon sok olyan plusz adminisztrációs teher jött be az elmúlt évekbe, és gondolok itt egyébként az adónemek számára és növekedésére, amelyek azt gondolom, hogy mindenképpen plusz adminisztrációt jelentenek a vállalkozásoknak. A világ is egyébként abba az irányba hat, hogy a különböző országok költségvetéseinek a bevételi kényszere egyre magasabb, és e tekintetben mindig vagy új adminisztrációs terheken keresztüli adatszolgáltatások, vagy éppen újabb adónemek jönnek be. Ez pedig a világ fejlődésével egyébként egy irányba mutat, tehát ez nem csak Magyarországon van így, bár különadók tekintetében egyébként vezetők vagyunk, hanem egyéb más országokban is. Ez egyébként teljesen tisztán látszik. Nem akarva átugrani egy másik témára, itt például a Google és Facebookra, illetve a reklámadóra, de abszolút látszik, hogy a modern technológiák, akár egy Uber, akár egy Airbnb, és annak az adófizetése, az azért komoly fejfájást okoz a költségvetéseknek.
Egyébként általában, hogyha már itt tartunk, akkor hogy látja, nyilván ismeri az európai gyakorlatot, a globális gyakorlatot is nyilván valamilyen szinten. Mennyire készültek fel általában az adóhatóságok, vagy akár a jogszabályalkotók, hogy az internetgazdaságot hogyan kezeljék, mit kezeljenek ezekkel a cégekkel, akik gyakorlatilag nem is pontosan tudjuk, hogy hol vannak, de minden nap gyakorlatilag itt élnek közöttünk?
Annyira gyors volt a változás e tekintetben az elmúlt években, hogy erre abszolút nincsenek, és nem is voltak felkészülve. A technológiák annyira gyorsan változtak, és változnak egyébként most is, hogy nincs meg az úgynevezett tudáskapacitás az adóhatóságoknál. Ez nem egy pejoratív vagy ledegradáló jelző, amely szükséges ahhoz, hogy ezeket a technológiai céljeket megfogják és megadóztassák. Ez nem Magyarország szempontjából kritika, hanem minden egyes ország tekintetében így van. Ha csak azt nézzük meg, hogy milyen megállapodások jöttek létre az elmúlt időszakban, sok ország, mivel más eszközt nem tudott bevetni, az elmúlt évek adóhiányai tekintetében valamilyenféle megállapodást próbált kötni ezekkel a nagy cégekkel. Ez nem megoldás. Ez egy ideiglenes megoldás arra, hogy azt a bevételt, ami elmaradt, azt behajtsák, de nem is lehet tudni egyébként, hogy annak hány százalékát hajtották be az adott megállapodásnak a vonatkozásában, valamit behajtottak. Az igazi megoldás ezeknek a nagy cégeknek a megadóztatása lenne, mégpedig lokálisan. Ezen dolgoznak egyébként nem csak az adott tagállamok, hanem az Európai Unió is. És hát egyértelműen mindenkinek a közös érdeke az, hogy az adott országba elért bevétel, az az adott országban adózzon.
Az a kérdés persze, hogy technikailag kivitelezhető, tehát képes lehet mondjuk az Európai Unió ezeket a cégeket a hagyományos gondolkodásmóddal, a hagyományos adóhatósági megoldásokkal valami módon megfogni és elérni, szerint?
Vannak olyan már a mai adózási gyakorlatban bevett metódusok, amelyekkel szerintem igen, ilyen lehet például, ha csak a Google-re és most a Facebookra gondolunk, a forrásadóztatás. Tehát ezek a multik ma Magyarországon magyar adóalanyoktól, vagy éppen nem adóalanyoktól érik el a bevételüket. Hogyha ezeket a bevételeket forrásadóztatnánk, aminek természetesen a jogi hátterét nagyon-nagyon alaposan meg kell vizsgálni, mert könnyen eljuthatunk oda, hogy azt mondjuk, hogy forrásadóztatjuk ezeket a jövedelmeket, ugyanakkor a multi azt mondja, hogy mivel hogy nem fizetted ki a 100 egységnyi ellenértéket, hanem csak 90-et, mert 10% forrásadót kivetett erre a magyar állam, ezért én nem jelentetem meg a valamilyen reklámodat, mert hiszen te nem fedezted azt az összeget, amit én kértem tőled. Tehát itt azért jelentős jogi problémák és jogi anomáliák lehetnek e mögött, de a forrásadóztatás, én azt gondolom, hogy ez a probléma például megoldható. És akkor most egy olyan példát mondtam, ami a mai joggyakorlatban is benne van, de vannak természetesen olyan technológiai lépések is, amelyekkel ezeket a multikat rá lehet kényszeríteni arra, hogy az adott országba adózzanak.
Kalocsa is volt az RSM Hungary elnök vezérigazgatója, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk, tartsanak velünk továbbra is.